Nos, ami most következik, az a témánknak egyrészt a folytatása. Ma délelőtt három bibliai családot fogunk megnézni, hogy ők hogy élték az életüket, mit tettek jól, illetve mit tettek kevésbé jól, Isten hogy vezette őket. Legelőször a szabadozottja beszélni fog Ábrahámról és a családjáról. Aztán egy időre, kronológiai sorrendben jönni fog a Gabi, aki Jákob és a családja életéről fog egy kis bemutatást adni nekünk, meg egy üzenetet átadni, és aztán pedig a Révész Zola, aki Dávidról és a családjáról fog beszélni. Úgyhogy elég színes lesz a ma délelőttünk, mindenkinek körülbelül 15 perce van, hogy mindezt elmondja nekünk, és három családnak az életébe egy bepillantást fogunk nyerni. Úgyhogy most én csak imádkozni szeretnék értetek, hogy Isten vezessen benneteket, meg nekünk meg adjon üzenetet, és akkor utána a Zoli fogja ezt elkezdeni. Mennyi atyám, köszönöm neked ezeket a fiúkat, köszönöm, hogy itt lehetnek a gyülekezetben, hogy megtérhettek, hogy téged dicsőít az ő életük, hogy szolgálnak téged, Uram, köszönjük ezt, és köszönjük az ajándékokat, amelyeket elhelyeztél az életükbe, és kérünk, Uram, hogy ezen a mai napon is hadd bontakozzon ki az ő szolgálatuk, mivel megáldottad őket, az az áldás az lehessen most a miénk, és mi is gazdagodjunk belőle. És kérünk, Uram, hogy ezáltal is segíts, hogy a család életünk az még erősebb legyen, még tisztább, még szentebb legyen. Kérünk, Uram, hogy adj mennyei üzenetet ma délelőtt is, hogy amikor kinyitjuk az Istennek az igéjét, akkor az erősítsen, bátorítson bennünket, és vezessen az igazságnak az útján. Kérjük ezt, Uram, és így most áldást kérünk Zotyára, Gáborra és Zolára is. Kérjük, Uram, hogy a te nevedben tudjanak most szólni. Ámen. Amen.
Sziasztok, köszönöm szépen. Megmondom őszintén, az én kérésemre lett ide rakva ez az asztal. Még elég kezdő vagyok a szakmában, és nem megy egyszerre a lapokat is, meg a Bibliát is forgatni. Ó, ez nekem ez jó. Így szabad vagyok, abszolút. Először Pisti mondta, hogy így Ábrahám, meg családja, meg család egyáltalán. Kicsit így zavarba jöttem, hogy ilyen több gyermekes, 3, 4, meg 5 gyermekes családok lesznek, és hogy beszéljek a családról. Én a kis egyszem kislányommal, meg szem most már lassan valamikor 2 éves lesz a házasságunk is, szóval hogy elég az elején járok. Gyorsan kiszámoltam, szerencsére nincs itt a Zsófinc, nem látta, hogy bizonytalan vagyok. Mert vegyétek kérlek türelemmel így a beszédemet, vagy amit itt fogok mondani. Egy hozománya már biztos, hogy volt ennek a felkészülésnek. Tök jó volt tanulmányozni az igét, és ráadásul sokat a Zsófival így együtt csináltuk az ige tanulmányozást, így ezt a néhány fejezetet, és nagyon nagy élmény volt így közösen ezt végigolvasni. És ezért mindenképpen köszönhet a Pistinek, meg a gyülekezetnek. De hogy rátérjek, ne csak a szabados családról beszéljek, hanem az Ábrahámékról is. Így mivel ez az első Mózes és 12-től indul el úgy igazán Ábrahám családja, ezért vettem a fáradtságot, és elolvastam az egész Bibliát odáig. Tehát az elkövetkező, az azt megelőző 11 fejezetet, hogy legyen egy kis rálátásom, hogy hogyan is jutottunk el Ábrahámhoz. Így elég tág nézőpontból közelíti meg, vagy szűkül le Ábrahám családjára a Biblia. A világon eluralkodó bűnt, illetve annak isteni megoldása van előtte egy közvetlenül, ez a Noé bárkája, illetve a nemzetségek kialakulása után tér rá Ábrahámra és Ábrahámnak a családjára az ige. És hát én úgy vettem ki, hogy hát rajtuk keresztül történik meg a kiválasztás, a zsidó népnek a kiválasztása, és így az első család, akit az ige részletesen bemutat. Az 5 Mózes 10-ben olvastam azt, hogy mégiscsak a te atyáidat kedvelte meg az Úr, őket szerette, és az ő utódaikat, titeket választott ki valamennyi nép közül. Tehát, hogy Ábrahámékon keresztül történt meg a kiválasztás, amin keresztül a zsidókat kiválasztotta Isten. Illetve hát az első ígéretében Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Tehát kiválasztotta ezt a családot, de ezzel végül is tehát az Ábrahámnak a leszármazottja Jézus, és ilyen módon a megváltást is ebbe a kiválasztásba tette bele, ágyazta bele. Ebből azt szűrtem le, hogy Istennek egy fontos alapegysége a család, ahogyan gondol rá. Ha egy kicsikét leszűkülünk, megyünk Ábrahám családjára jobban, akkor én még egyel előre ugrottam, megnéztem az édesapját, Tárét, hogy mégiscsak hova született Ábrahám. Túl sokat nem találtam róla. Ugye 12. fejezet előtt a 11-nek a végén van szó 26-tól Táréről, az édesapjáról. Egy dolog kiderült, a Józsué 24.2-ben azt írja az ige, hogy Táré más isteneket imádott. Tehát nem volt egy istenhívő, legalábbis a Biblia Istent nem imádta. Illetve az ő életében is már elkezdődött, tehát én szerintem már Isten belenyúlt az életében, amikor ők Úr Kazdim nevezetű helyen laktak. Így azt olvastam a legújabb kutatások szerint, hogy ez egy nagyon jó hely volt, így infrastruktúrálisan, klíma, termőföld. Mindennek ellenére itt azt olvastam az igében, hogy elindult verük Úr Kazdimból, hogy Kánaán földjére menjen. Tehát így valamiért fogta magát, és elindult Kánaán felé. Sokáig nem jutott, Háránig jutott, és aztán ez volt az a hely, ahol Ábrahám találkozott először Istennel. Tehát Isten itt Háránban találkozott először, vagy itt hívta el Ábrahámot, és innen ettől a sok Istent imádó környezetből hívta el, hogy menjen el Kánaánba. Ez, megnéztem a térképen hátul, ez olyan számításaim szerint, már az útvonalterben nem ütöttem be, lehet, hogy akkor pontosabb lett volna, ilyen 500 kilométeres utazás lehetett, úgy nagyjából. Nekünk néha Zsófival 8 kilométer megtétele a Szonyával, az is problémát okoz. Ők viszont az egész családot gyalog, az egész pereputyot, meg mindent fölpakoltak, és 500 kilométeren keresztül indultak el. Ez így egy kicsi beletekintés Ábrahám hitébe, hogy vállalta ezt az utat, és hitt Istennek. Az első ilyen nagy hitlépése volt. Megnéztem azt, hogy Ábrahámnak milyen kapcsolata volt Istennel, hogy milyen lehetett a kapcsolata Istennel. Az első, ami nekem így itt az elején mindig ilyen kérdésként, vagy érdekességként merül föl, hogy nem volt neki Bibliája. Tehát, hogy mi nagyon könnyen meg tudjuk ismerni Istent, csak kinyitjuk az igét, és egy csomó olyan tulajdonságot találunk benne, meg olvasunk, ami itt van leírva, és nem kell saját tapasztalatainkat csak, vagy így legalábbis először azok alapján menni. Valószínűleg nem volt a sarkon Good News könyvesbolt, ahol még egy csomó könyvet a témában föllehelhetett Ábrahám, úgyhogy a saját tapasztalatai alapján ismerte Istent, illetve kezdte megismerni Istent és az ő jelen vonásait. Számos hitlépése volt, akár ez, akár a fiának a feláldozása is. Tehát hitt Istenben. Illetve többször is segítségül hívta az Úr nevét, azt olvassuk az igében. Tehát egy igazi hívő életet élt, annak ellenére, hogy nem volt Bibliája, de ismerte Istent, és tudta, hogy hol kell keresni. És hát ami még mutathatja Ábrahámnak a kapcsolatát Istennel, az, hogy Isten őt kiválasztotta, és szövetséget kötött vele. Ez a 12.1-ben van fölírva, ez a kis rövid szövetség, amit elmondott neki Isten. Menj el a földedről, rokonságot közül, és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek, és megáldalak, nagyját teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Isten elhívta Ábrahámot, szövetséget is kötött vele. Itt adott neki ígéreteket. A Biblia ugyanúgy nekünk is egy csomó ígérettel szolgál. Ennek én úgy láttam, hogy a szövetség az egy komoly előfeltétele, és megnéztem az igét, hogy Isten szerencsére velünk is kötött szövetséget. A Máté 26-28-ban, hogy mert az én vérem a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Tehát a Krisztussal való szövetségünk az így pedesztinál, hogy feljogosít minket arra, hogy Isten ígéreteiben ugyanúgy részesülhessünk, mint ahogy Ábrahám is részesült. Most megnézzük Sárát. hogy milyen is lehetett az ő felesége. Az még az elején Száraj volt a neve. Amit láttam, hogy egyrészt engedelmes volt, mindig követte Ábrahámot, azért fontos, egy komoly kihívások elé állította szerintem sokszor ezekkel az utazásokkal, hitlépésekkel, de követte és uraként tekintett rá. Van egy olyan tulajdonság, vagy olyan jellemvonása, hogy meddő volt Sára, és csinált egy olyan dolgot, ami szerintem mutatja a szeretetét Ábrahám felé, amikor is, hát, hogy pontosan így miért áldozta föl, hogy magát vagy a becsületét nem tudta jól megfogalmazni, de mivel tőle nem lehetett gyereke Ábrahámnak, ezért a szolgálóját ajánlotta föl a 16.1-ben. Szárai ezt mondta Ábrahámnak, íme az Úr nem engedett szülnöm, menj be a szolgálomhoz, talán az ő révén lesz fiam. És szerintem ezért szeretetnek a példája. Van egy másik, amit találtam Sáráról, hogy azt írja az ige a 18-as részben, kicsit így ugrángatok, nem tudtam kronológiailag összeszedni, mert akkor valahogy úgy érzem, hogy nem ment volna jól bemutatni. Azt írja, hogy Ábrahám és Sára élelmedett korú öregek voltak, és Sáránál már megszűnt a női életfolyamat. Sára nevetett magában, és azt gondolta, miután megvénültem, lehet egy gyönyörűségem, meg az uram is öreg. Tehát nem hitt Isten, legalábbis mondjuk megértem, de így a hite ebben a tekintetben nem volt annyira erős, mint Ábrahámnak, bár Ábrahám is megkérdőjelezte, de Ábrahámnak egy csomó más igéből láthatjuk, hogy erős volt a hite. Sárának így ritkábban szerepel az, hogy hogyan is, milyen kapcsolata volt Istennel, ez az egyik, amit olvashattam. Aztán van egy másik ige vers, ami Sárára utal. Azt írja, miután megszületett a fiúk Izsák, amit megígért neki Isten, a végén össze fog állni egyébként a kép, hogy ki, mi, meg hogy. 21.6. Ezt mondta Sára, nevetségessé tett engem az Isten, kinevet mindenki, aki csak hallja. Ezt is mondta, kijósolta meg Ábrahámnak, hogy fog még Sára fiakat szoptatni, mert fiút szültem öregkorára. Ebből arra következtettem, hogy valószínűleg nagyon fontos volt számára az, hogy mások mit is gondolnak róla. Befolyásolta ez a tényező, és ez sokszor a tettét és a cselekedeteit is meghatározta. Ez majd egy fontos cselekedetnél majd vissza fog köszönni szerintem ez a jellemvonás. Megnéztem azt, hogy Ábrahám milyen lehetett Sárával, milyen lehetett a kapcsolatuk. Tehát én az előzőkből arra következtettem, hogy Sára szeretettel gondolt a férjére, és szeretettel nézett rá. Egy dolog számomra biztos, Ábrahám, hogy hogyan is tekintett Sárára, azt írja az ige, hogy amikor már elindult a család, és ugye közel jártak Egyiptomhoz, ezt mondta a feleségének, nézd csak, tudom, hogy szép arcú asszony vagy. Ráadásul később az is kiderül, hogy az egyiptomi uralkodó, a fáraónak is nagyon tetszett Sára, és oda a hivatalába kérette, illetve hát ott élt egy darabig. Tehát mindenféleképpen egy szép nő volt, valószínűsítem, hogy Ábrahámnak is tetszett Sára. Ez már egy előfeltétele így a szeretetnek vagy a szerelemnek, bár nem a leglényegesebb dolog. Úgy gondolom, hogy Ábrahám szerette Sárát, ott volt közöttük a szeretet. Ennek mondjuk két jelét láttam. Az egyik az, hogy Sára azt kérte Ábrahámtól, hogy azt a fiút, aki a szolgáló szült neki, tehát Hágár, ő volt Izmael, hogy ezt a fiút üldözze el, kergesse el a házból Ábrahám. Tehát Ábrahámot arra kérte, hogy a saját fiát, illetve a fiának az anyját küldje el otthonról, és hát Ábrahám egy kis tanakodás után, illetve hát Isten is segített neki ebben a döntésben, de azt mondta, hogy rendben van, útnak ereztem az elsőszülött fiamat. Ez szerintem mindenféleképpen egy szeretett jel volt Ábrahám részéről. Aztán hát a végén, amit még így láttam Sárával kapcsolatban, hogy Ábrahám hogy tekintett rá, amikor meghalt Sára, akkor azt olvastam, hogy meggyászolta és elsiratta. Nyilván akkor szoktunk így megsiratni valakit, meg elgyászolni, hogyha van egy komoly érzelmi kötődésünk felé. És ráadásul hát 400 ezüst sékelért vett egy területet is, ahol az én számításaim szerint, és nem mondom ki, hogy számoltam ki, azt sem mondom, hogy mennyit, de szóval valószínűleg egy szép summa volt az a 400 ezüst sékel, annyiért vett egy területet. Későbbiekben ez a terület ez sokszor elő fog jönni a Bibliában. Tehát ott temette el Sárát. Ugye a gyereknevelésükről én most egy dolgot emelnék ki. Azt írja a 24. részben, 30-as versben az ige, hogy este felé kiment Izsák imádkozni a mezőre. Én ezt csak így pusztán így azt állapítom meg, hogy hitben nevelték. Tehát Istenre figyeltek, Ábrahám mindenféleképpen, szerintem Sára is, és ez hatott a gyermekükre is, hogy kora reggel ő is Istennel kezdte a napot. Sok jó döntést hoztak, amit így látunk ezekben a fejezetekben, de volt egy valami, aminek nem tudtak ellenállni, ahol nem tudtak jó döntést hozni. Hogyha egy kicsikét szemügyre veszük Ábrahámiknak a kalendáriumát, akkor Ábrahám 75 éves volt, amikor Isten elhívta, és nagy népet ígért neki a családjából, odaígérte Kánaánt neki, megjelenik látomásban, sok utódot ígér neki, és szövetséget köt vele. És miután eltelt ez a 10 év, tehát ez hosszú 10 év volt várakozással, és ezekből az ígéretekből egy csomó dolog teljesült. Tehát az ígéret földjére eljutottak, Isten megmutatta neki, elég komoly, tehát Isten áldásaképpen szerintem elég komoly vagyonnal is rendelkezett abban a korban, illetve tekintélyes ember volt Ábrahám. De egy dolog nem stimmelt itt az áldásokkal kapcsolatban, mégpedig az, hogy Isten azt ígérte, hogy annyi utóda lesz neki, amennyi égen a csillag. Ezzel szemben pontosan nulla volt az a gyermekek száma, ami volt, vagy akik nem voltak. És ez a 10 év ez úgy telt el, hogy ők pontosan tudták azt, tehát előtte azt írja az ige, hogy Sára meddő volt. Tehát nem az volt, hogy akkor első év semmi, akkor második, jó, hát majd akkor a harmadikba, vagy a negyedikbe, akkor majd lombik program, majd valami biztos lesz, hanem tudták, hogy emberileg nem sok esélye van arra, hogy születhessen nekik gyermekük. Én szerintem így a végén, vagy hát így miután ez az ígéret megvolt, így az évek során egyre nagyobb nyomás nehezedett rájuk, és egyre feszültebben teltek ezek az évek. A gondolataikat egyre inkább kitölthette az, hogy hát itt van ez az ígéret, és nem tudunk semmit sem kezdeni vele, mert úgy tűnik, hogy esélytelen az, hogy legyen nekünk gyermekünk. És ezt már az előzőekben úgy véltem felfedezni, hogy Sára így a külső nyomásoknak nem tudott annyira ellenállni, illetve hogy fontosak volt neki, hogy mások mit gondolnak. És egy emberileg teljesen jó megoldás született, kínált föl Sára. Mondjuk ami Isten szemszögéből nem volt egy túl jó megoldás, mert hogy mást ígért Ábrahámnak. Ez pedig ez a már egyszer felolvasott igeversben van benne, hogy Száraj, Abrám felesége nem szült neki, de volt Szárajnak egy egyiptomi szolgálója, akinek Hágár volt a neve. Száraj ezt mondta Abrámnak: íme az Úr nem engedett szülnöm, menj be szolgálomhoz, talán az ő révén lesz fiam. És hallgatott Abrám Száraj szavára. Akkor Száraj, Abrám felesége fogta szolgálóját, az egyiptomi Hágárt, és férjének, Abrámnak adta, hogy legyen az asszonya 10 esztendővel azután, hogy Abrám megtelepedett Kánaán földjén. Engedtek a nyomásnak. Mondjuk nekem érdekes volt, hogy Ábrahám is belement ebbe a játékba. Valószínűleg ez a 10 év, ez már neki is sok volt. És nem láttak tisztán. Szerintem pontosan tudták, hogy ezzel a tettükkel milyen konfliktusokat fognak fölvállalni, vagy milyen konfliktusok fognak kerekedni. Én ebből összeszedtem egy párat, hogy miket vállaltak föl, ami végül is az egész családra kihatással volt, ez az egy rossz döntés. Az egyik az Sárának és Hágárnak a kapcsolata, tehát a szolgálónak és az úrnőnek a kapcsolata. Azt írja, hogy bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett, mármint aki bement az itt ebben az esetben Ábrahám volt, és mikor látta, hogy terhes, úrnőjének nem volt többé becsülete előtte. Szerintem ez egy kiszámítható következmény volt, hogy gondoltak-e rá, vagy nem, azt nem tudom, de tudhatták jól. Akkor ami egy másik konfliktus volt, az Sárának és Izmaelnek a kapcsolata. A 21.9.10-ben azt olvassuk, hogy amikor Sára nevetni látta az egyiptomi Hágár fiát, akit Hágár Ábrahámnak szült, ezt mondta Ábrahámnak, kergesd el ezt a szolgálat a fiával együtt. Semmi különös nem történt, csak egyszerűen Izmael nevetett egyet, és ez már annyira bosszantotta Sárát, hogy nem bírta elviselni. Hát nem az volt, hogy fölényeskedett, vagy bármit is követett volna magának, ez csak egy egyszerű mosoly volt. Valószínűleg ez már egy hosszú évek feszültsége volt, amíg szintén eljutott erre. És még mindig egy rossz döntésnél járunk. Aztán a másik konfliktus, ami kialakult ebből, az Ábrahám és Sára között alakulhatott ki. Azt írja, hogy amit az előbb föl is olvastam, hogy megkérte Sára Ábrahámot, hogy az elsőszülött, tehát hogy az Izmaelt kergesse el otthonról. Ez biztos nem volt.
Még két perc.
Oké. Okay. De nem húzok. Csak kicsit gyorsabban fogok beszélni. Ábrahám és Izmael között is konfliktus volt pont ebből kifolyólag, illetve Ábrahám és Isten között szintén egy konfliktus alakult ki. A 17.3-ban, amikor Isten újból szövetséget köt vele, azt olvassuk, hogy Ábrahám arcra borult, Isten pedig így szólt. Tehát, hogy eljött, Isten újból meglátogatta, ő arcra borult, ebből azt tapasztaltam, hogy azt szűrtem le, hogy volt benne egy lelkiismeret furdalás, vagy volt valami rossz érzés, amit csak így tudott kifejezni Isten felé. Illetve hát a későbbi következmény, ezt nyilván nem tudták, de hát az arab és a zsidó világnak is a szembenállása így ebből a rossz döntésből fakadt. És nekünk is számos ilyen nyomás van az életünkben, szerintem, ami miatt csomószor rossz döntéseket tudunk hozni. Akár családon belüli nyomásokra gondolunk, vagy társadalmi nyomásokra, mondjuk például a munkanélküliség, hogyha nincs munkánk, akkor értéktelenek vagyunk, és akkor miket lépünk ebben. Anyagi nyomás, hogyha hiteleket veszünk föl, tehát van jó is, rossz is, nem minden hitel rossz, ezt nem azt mondtam. Tehát sokszor kompromisszumokat kötünk mi is. Na most még azt megnézzük, hogy Isten mit is lépett erre a helyzetre. Hát amit az előbb felolvastam, hogy Isten szövetséget megújította a szövetségét Ábrahámmal. Mindezeknek ellenére, amik kialakultak ebből a rossz döntésből, és működésbe lépett Istennek az a kezdeményező és mindent elsöprő szeretete, amit Ábrahám nem is tudott mit csinálni, csak egyszerűen elfogadta és arcra borult. És én úgy vagyok vele, hogy nagyon sokszor próbálok jó apa, meg jó férj lenni, meg jó ember lenni, de hát nagyon sokszor követek el hibákat, de ez a szeretet, ez mindig ott van, és már tapasztaltam én is számtalan alkalommal, hogy Isten kezdeményez és felszabadít ezek alól. És szerintem ez a Istennek ez a szeretete volt jelen az ő házasságukban is. Én azt tapasztaltam, hogy néha nem értem, hogy Zsófi miért szeret engem egész pontosan, amikor türelmetlen vagyok, vagy keveset foglalkozom az Zsófival, vagy nem úgy foglalkozom, ahogy kéne vele, és rájöttem, és mindennek ellenére Zsófi szeret, néha elmondja, hogy Zoli, most itt valamit kéne változtatni, ezeket én, ez nekem így először nagyon rossz, de aztán tök jó, hogy ezeket meg tudjuk beszélni. És így most rá kellett jönnöm, hogy nem azért szeret engem Zsófi, mert én egy ilyen jó férj vagyok, meg pontosan úgy állok a helyemen, ahogy nem tudom, mi az ideális férj, itt mit dumáltatok, de biztos néhány pont nem vonatkozik rám, vagy sok, vagy az összes. És hogy ez a szeretet, ez nem belőlem fakad, hanem az Istennel való kapcsolatából, úgy, ahogy Ábrahámnak is, és Sárának is. Itt van egy ige a végén, ami az 1 Jánosból idéznék. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeretet, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. És abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. És tehát, hogy így a Jézus Krisztussal való kapcsolatunk az, ami ezt a szeretetet, ami miatt mi is ugyanúgy részesülhetünk benne, és ami így ki tudja nyitni ezt a kaput. Ennek aztán persze, amit magamon látok, meg felfedezek, az az, hogy ha nap mint nap Istennel vagyok, és Krisztuson keresztül én is kapcsolatban vagyok Istennel, a szeretettel, akkor sokkal türelmesebb tudok lenni Zsófival, sokkal könnyebben tudom szeretni őt is, a Szonyát is, a tágabb családot is, meg a kollégákat is. És így a végén csak így 4 pontban összefoglaltam, hogy miről is beszéltem. Az egyik az, hogy vegyük komolyan a családot, mert ahogy így az elején néztem, hogy Isten is komolyan vette azt. Próbáljuk felismerni a nyomásokat, beszélni róla, letisztázni ezeket, és felszabadulnunk alóla. A Galata 4.21-ben újra előhozza ezt a példát Hágár és Izmaelnek most nem jutom ki ott, csak így szabadon idézem, szóval hogy előhozta a Galata levél, és azt írja, hogy a Hágár által született fiú a rabszolgaságnak a gyermeke, és Sára által született fiú pedig a szabadságnak, a mennyei Jeruzsálemnek a gyermeke. Tehát, hogy merjünk így felszabadulni ezekről, és a szabadságnak a gyermekei lenni. Illetve, hogy fontos, hogy Krisztushoz jönni nap mint nap azért a szeretetért, ami így biztonságban tartja a családot, meg hát az életünket. És a nagyon jó a közös biblia tanulmányozás, amit így most átértünk Zsófival. Zsófinak amúgy is ez egy ilyen külön, tehát van erre igénye, és erre most így volt alkalmunk. Azt hiszem, hogy lejárt az időm. Amen.
Köszönjük szépen az üzenetet, nagyon ügyes vagy. Én közben visszaemlékeztem, amikor én életemben először prédikáltam, az egy alföldi kisvárosban, egy pici kis gyülekezet, szerintem ilyen 68 öreg néni volt. Az első 5 percben legalább a fele elaludt. Végig mondtam a prédikációt, a végén ott szorongatták a kezemet, hogy milyen fantasztikus dolgokat mondtam. Szerintem nem is emlékeztek semmire. Úgyhogy te sokkal jobb vagy nálam. Most folytatjuk akkor Ábrahámnak az unokájával, Jákobbal, és Tong Gabi lesz, aki segít nekünk. Neked állvány kell, oké. És akkor neked is szólok majd, amikor ilyen 2-3 perc van hátra, jó? Nem biztos. Egyébként igaz, Zoltya, most csak ilyen háttértitkokat hadd áruljunk el. Nagyon nehéz röviden prédikálni. Nagyon nehéz. Sokkal nehezebb, mint... Tehát a 15 perc alatt sokkal nehezebb egy komoly üzenetet elmondani, mint fél óra alatt. Szóval ez komoly gyakorlat kell egyébként, és nagyon ügyesek vagytok, hogy ezt bevállaltátok.
Nem önszántunkból tettük. Hallatszik egyébként? Még a saját... Anélkül is. Most? Ha-ho. Szóval ezen gondolkodtam reggel, amikor fölkeltem, hogy nem láttam, a Pisti kezében is csak egy mikrofon volt, semmi nem tartotta, és hogy vajon a Bibliát, a jegyzetemet és a mikrofont két kézzel hogy fogom tartani, és hogy fogom közben lapozgatni, amihez két kéz kell. Szóval nekem jutott az a megtiszteltető feladat, hogy Jákob és családja életéből néhány számomra érdekes momentumot kiemeljek. Ja, még a Zsoltit külön köszöntöm, mert őnek eddig sikerült minden fontos pontról lemaradni az életünkben, úgyhogy végre. No, szóval Jákob 147 évet élt, ez baromi soknak hat, körülbelül pont a kétszerese a mai normál, vagy statisztikailag előírt életkornak, és ebben egy elég tragikus dolgokkal, drámai fordulatokkal teli életet élt, és egy ilyen életben nagyon-nagyon sok döntésnek kell megszületni, ami nem csak saját magunkra, hanem a családunkra is hat. Jákob életében is, mint minden ember életében, két család volt. Az egyik, amiben ő még csak gyerek volt, a másik, amiben már ő volt az apa, és őnek jó voltak gyerekei. És ez a három esemény, amit meg szeretnék említeni, vagy amit elő szeretnék hozni, amit Isten a szívemre helyezett. Az egyik még az első családjában, az otya által említett Izsák töltötte be még az apai szeretet. Jákob volt a gyerek. Tudni kell azt, hogy Izsáknak és Rebekának, Jákob szülei, nagyon nehezen született gyereke. Számukra is ez egy nagyon hosszú várakozás teli időszak volt, ami ezt megelőzte. Végül egy iger testvér látott napvilágot, Ézsau, és az ő testvére volt Jákob. Jákob volt a második, viszont egy érdekes dolog volt felelhető a családba, hogy Izsák, az apa, inkább Ézsaut részesítette előnybe, Rebeka viszont Jákob pártján volt. És egy családi összefogás eredményeként, egy családi csellel, Rebeka javaslatára végül Jákob szerezte meg az első szülöttnek járó áldást. Ez volt az első olyan pont, amikor Izsáknak, mint apaként kellett döntést hoznia, és hiába ment hozzá utána oda Ézsau, és kérdezte, hogy nincs-e számára is valami. A mondata, illetve a szavai ez volt. Apja Izsák felelt, és ezt mondta neki: nem zsíros földön lesz a lakóhelyed, nem hurrád égi harmat. Gyakorlatilag elmondta azt, hogy tudta, mi történt az életükben, ez az ő számára, ő két fia számára, Jákob számára azt jelentette, hogy ő viszi tovább Ábrahámmal a szövetséget, Ézsau számára pedig, amit nem szeretett volna hallani. A döntés, ami ezután született Rebeka és Izsák jóvoltából, ezt eredményezte. 1 Mózes 17, ekkor Jákob fölkelt, föltette gyermekeit és feleségeit a tevékre, elhajtotta minden jószágát, minden szerzeményét, amit szerzett. Ahogy az otya már említette, itt egy döntésnek általában az volt a következménye, hogy mindent viszünk, minden 4 lábút, 2 lábút, és irány több száz kilométeres gyalogtúra. A következő döntési helyzet, amit Jákob életéből meg szeretnék említeni, az közel 20 évvel később volt. Azt kell tudni, hogy azzal az indokkal küldték el Jákobot. Ha véletlenül rossz nevet mondok, nyugodtan javítsatok ki, mert bőven előfordulhat. Szóval a szülők azzal a döntési okkal küldték el Jákobot, hogy keressenek kánaáni feleséget találjon magának, inkább menjen el Lábán földjére, szolgáljon neki, és mivel az első alkalom esetén egyből beleszeret Lábán kisebbik lányába, Ráhelbe Jákob, úgy döntötte, hogy hajlandó azért 7 évet szolgálni Lábánnál, hogy az ő felesége lehessen Ráhel. Ott is történt egy kis csalás, mert végül Lábán nem volt hajlandó neki adni 7 év után a kisebbik lányát, mondván előbb a nagyobbikat kell férjül adni, tehát valami hasonló csel folytán a nász éjszaka után arra ébredt Jákob, hogy egy másik nő van mellette, de a szerelem az végzetes, úgyhogy újabb 7 évet vállalt Lábánnál, tehát lehúzta a második 4 évet, vagy második 7 évet is, és így 14 évet követően lett végre, teljesülhetett be a szerelem. Azt kell tudni, hogy ez a 20 év, ami eltelt, közben nem csak szolgálattal, hanem Isten áldásával, illetve Izsáknak az áldásának a beteljesülésével telt, ami azt jelenti, hogy nagyon meggazdagodott Jákob, egyre nagyobb vagyonra, egyre nagyobb teve és házi állatállományra tett szert, és hiába próbáltak bármit, az áldás az megmaradt, és tovább kísérte az életének további pontján is. Csak sajnos ezt a háznál nem nézték túl jó szemmel, így eshetett meg, hogy végül úgy döntött Lábán házában Jákob. Amikor meghallotta ezt a beszédet a szolgálóktól, hogy elvette Jákob mindazt, ami apánké volt, apánkéból szerezte meg minden gazdagságát, Lábán arcán is azt látta, hogy Jákob, hogy nem olyan hozzá, mint azelőtt, így úgy döntött ebben a pillanatban Jákob, hogy meg kell hozni azt a döntést, hogy fölkerekedik két feleségével, két pótanyájával, mert tudni kell, hogy a két feleségének két szolgálójától is volt már abban a pillanatban 12 gyereke, és újra kezdődik a túra, annyi módosult, hogy most délről vagy északról délre mentek, és hogy ebben az esetben már 12 gyerek is ment velük. A harmadik rész és a harmadik döntési helyzet, amit szintén egy hatalmas költözés követett, az egy jó 50-60 évvel legalább később történt. Biztos ismeritek mindannyian a történetet, József történetét, hogy Jákob fiai Ráhel nagyobbik gyerekét, Józsefet eladják rabszolgának. És végül Isten arra használja ezt, hogy Józsefen keresztül mutassa meg Jákobnak, hogy az ő útjuk most Egyiptomba folytatódik. Megkeresem, hogy hol tartunk, hogy nem mondjak nagyon mást, meg nem mondjak nagyon többet. Jákob elküldi 11 fiát a fáraóhoz, illetve Józsefhez, és mikor kiderül, hogy József Egyiptomban él, és a hiába van szűkösség Kánaánban, megvan az a lehetőségük, hogy újra bőségben élhessenek, hogy elköltözik József kérésére föl Egyiptomba, Józsefhez és a fáraóhoz. És akkor itt megint arra hívnám fel a figyelmet, hogy ez egy újabb nemzedékváltást követően történt döntés volt, és ennek a döntésének a következményeként már nem csak az állatait, saját magát kellett vinnie, és nem csak a gyerekeit, hanem a gyerekeinek a családját is. Tehát mind a 12 gyerek, mire József Egyiptomban volt, 12 gyerek teljes családját, közel 70 embert nevében döntött Jákob, Isten útmutatásának megfelelően úgy, hogy most újabb költözés következik be az életükbe, és újabb több száz kilométeres túra. Most három részt olvasnék föl a Bibliából, ami mindegyik igazából tehát mindegyik azt támasztja alá, hogy Isten, hogy Jákob minden, illetve a Jákob családjának a családapja minden esetben a Isten útmutatásának megfelelően próbált dönteni. 1 Mózes 28:13, odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta, én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak istene, és Izsáknak istene. Ezt a földet, amin fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldás nyer általad, meg utódod által föld minden nemzetsége. Ez azután történt, egy álomban látta Jákob ez a látomása egy álomban, tehát egy alvás alkalmával történt, miután elindult, hogy ott hagyja a Kánaán földjét, amiről egészen addig azt gondolta, hogy az ő földje lesz, illetve ő ott hivatott élni. Akkor a következő, a második történetet követő megerősítés, ekkor azt mondta, ja, első 1 Mózes 31:3, akkor ezt mondta az Úr Jákobnak, térj vissza atyáid földjére, és rokonaidhoz én veled leszek. Üzen tehát Jákob, és kihívatta magához Ráhelt, és Leát a mezőre a nyájhoz, és mondta nekik, és ezt mondta nekik. Látom apátok arcán, hogy nem olyan hozzám, mint azelőtt, pedig az én atyám istene volt velem. Végül a harmadik eset, az Egyiptomba költözés megelőző döntés előtti megerősítés, hogy így mondjam. Meg kell keresnem. Kicsit nagyobb ugrás van a Bibliában. Egy Mózes 46:2. Isten pedig szólt Izraelhez éjszakai látomásban, és azt mondta: Jákob, Jákob. Ő így felelt: itt vagyok. Ekkor azt mondta: én vagyok az Isten, atyádnak Istene. Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy népé teszlek ott. Én megyek veled Egyiptomba, és én is foglak visszahozni. Szóval mind a három döntési helyzetben, és Jákob életének mind a három pontján gyakorlatilag egy rendkívül komoly döntés hárult a család vezetőre. Az első döntés esetében Izsákra, a második kettőnél Jákobra. Ha jól végig gondoljuk, hogy a mi életünkben az elmúlt hónapokban vagy években milyen döntések voltak, hát nekem ezek jutottak így hirtelen eszembe, hogy vajon elmehetünk-e nyaralni, és hogyha elmegyünk, hova menjünk nyaralni. Adott esetben használt, vagy új autót vegyünk, hogyha lesz rá lehetőségünk. És hát, hogy most vajon melyik munkát válasszam, hogyha adódnak lehetőségek. Na most, hogyha ezt szembeállítom azokkal a döntésekkel, amit Jákob, illetve a Jákob első családjában Izsák hozott, akkor azt gondolom, hogy ezek nem döntések. Ahogy felolvastam a Bibliából ezt a három részt, igazából Jákob döntési helyzeteiben nem volt túl nehéz dolga, mert mindig tudta azt, hogy Istenre kell hallgatni. Ábrahám családján keresztül, Izsákon keresztül, ahogy az otya említette, olyan útmutatást kapott, amiben egyértelműen meg volt az írva, illetve egyértelműen úgy nevelték, hogy a döntést mindig úgy hozzuk megfelelőség teljesen, hogy ebben próbáljuk Isten útmutatását követni. Még egy érdekes ellentét, vagy egy érdekes megfigyelés, amit én így észrevettem. Jákob életében elég ilyen durva dolgok voltak, hogy úgy mondjam. Igazából a született feleségek jutott eszembe, amikor először végigolvastam, mert az az a sorozat, ahol kapásból úgy kezdi mindenki, hogy az első lehetőség, hogy megpróbáljuk megölni. És hát volt egy történet Jákob életében, illetve Jákob 12 fia mellett volt egy lánya. És ezzel a lányjal történtek csúnya dolgok, és Jákob fiai ezen úgy próbáltak bosszút venni, hogy egy egész város teljes férfi lakosságát megölték. Most azt gondolom, hogy a mai világban ilyenre, ha ilyen történik, ennek a folytatása nem egy egyszerű feddés, amit adott esetben Jákobtól kaptak, hanem minimum 3-4 ügyvéd, nem tudom hány éves tárgyalássorozat, és utána végül a felelősök kérdőre vonása. Mégis olyan jó volt azt látni, vagy olyan jó volt azt tapasztalni, vagy olvasni, hogy Jákob életében minden döntésben a szeretet. Tehát minden döntésben a szeretet vezérelte a döntést, nem a racionalitás, és nem a belső bosszú. És hát igazából erre szeretnék mindenkit bíztatni, hogyha egy olyan helyzetbe kerülünk, aminek nem tudjuk, hogy mi a kimenetele, vagy mi az útja, akkor gondoljunk arra, hogyha szeretettel hozunk döntést, akkor a döntésünk része biztosan Isten lesz, tehát isteni döntést fogunk hozni, és az isteni döntés az mindig hatalmasabb, vagy mindig nagyobb lesz, de mindig értékteljesebb, mint amit csak saját magunk hozunk meg, és akkor végül a Pisti tegnap esti előadására térnék vissza, hogy milyen egy jó családvezető. Hát mindenképpen vezesse a családját, tehát vállalja fel a döntések felelősségét, keresse Isten útmutatását, és hát sajnos az Ószövetségben a feleségeknek meg a nőknek kevesebb szerep jut, szeresse a feleségét. Erről én most nem beszéltem, de ugyanúgy hozzátartozik a teljes történethez. Köszönöm.
Nagyon ügyes vagy, bebizonyítottad, hogy röviden is lehet prédikálni. És akkor most az időben egy óriásit ugrunk, nagy időutazás, és következik egy olyan király, aki Izrael legnagyobb királya volt, vagy legdicsőségesebb királya volt. Erről fog beszélni Zola nekünk, vagyis Dávid királyról és a családjáról.
Sziasztok! Hoztam laptopot, hogy legyen multimédia, de majd a végén, úgyhogy maradjonotok kell. Vére is rakom, és a otthoni legnagyobb Bibliát, hogy hátul is lássátok.
Ez kell, vagy azt
használod? Ez jó, köszönöm. Ráadásul rá van írom magyarázó jegyzetekkel, hivatalos puska, de igyekszem nem használni, jó? Hogy legális legyen ez a kis szösszenet. Én felemelem, nem szégyellem, jegyzetem van. Három részre tagoltam Dávid életét. Dávid a családi fészekben, Dávid a fészekrakó, és Dávid a fészekhagyó. Tehát a három életkor nagyjából. Hát indítsunk az elején. Hát kedves szülők, kedves felnőttek. A iskolai évzárok megtörténtek, de ennek a gyerekek örülhetnek. Most ti most üljetek le velem egy kis magyar nyelv és irodalom órára. Belekezdek, tudom, hogy a harmadik előadás, de nem ússzátok meg. Ezt olvasni fogom. Kicsit így etimológiai vonalon, tehát szó eredet szintjén után olvastam. A magyar családszavunk, tehát a családszó, szláv jövevény szó. Család, cselédség, háznép jelentéssel. A szláv celó vagy cselló, nem biztos, hogy cselló, nyáj, csorda, nem ivart szóra vezethető vissza. És az az érdekes, hogy szótörténetileg azonos a cseléd szóval. Annak magas hangrendű párja, mármint a cseléd, tehát család, cseléd. Lehet, hogy néhány asszony fejében ez egy-egybe ugyanazt jelenti néha. Aztán a másik szinonimát nézünk, hogy familia, ami latinul a család, az pedig a latin famul szolgaszóból ered. Tehát, hogyha így az európai gondolkodásmód alapján közelítem meg a dolgot, már pedig azt teszem, én is az vagyok, nem tudok héberül meg sumérul sem, sem arámiul, tehát ami akkoriban esetleg Dávid ajkán előfordulhatott. Tehát, ha európai fejjel gondolkodunk, akkor a szó gyökerekből egy olyan jelentéstartalom jön össze, hogy nyáj, cseléd, szolga, és itt jön az az ember, akiről beszélni szeretnék, Dávid, mert ő egy nyája mellett szolgáló cselédtag, családtag volt. Fölolvasom az 1 Sámuel 16:4-13-at. Hogy Isten igéje is szóljon hozzánk, ne csak az én jegyzetem. 1 Sámuel 16:4-től így hangzik. És úgy tett Sámuel, ő egy proféta volt, ahogyan az Úr megmondta neki, amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek elé a város vénei, és azt kérdezték, békés szándékkal jöttél? Békés szándékkal, felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak, szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra. Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, ezt gondolta, biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van. De az Úr azt nézi, ami szívben van. Ekkor Abinadábot szólította Isai és odavezette Sámuel elé, de ő ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Azután Sammát vezette oda Isai, de ő ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a hét fiát, de Sámuel ezt mondta Isainak, ezeket nem választotta az Úr. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól, minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta Isainak, üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzente át neki, és elhozatta. Ő pedig pirosposgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. A tegnapi bibliai macsó úgy tűnik, itt tűnik föl. Akkor ezt mondta az Úr, rajta kent fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarút, és felkent az ő testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt, Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. No. Tehát ha megnézzük ezt a részt, és ez alapján ki szeretnénk bontani család szemszögéből, hogy Dávidnak milyen családja volt, milyen volt az a családi fészek, ahol felnőtt. Azt mondhatnánk mai szavak, hogy egy jómódú családi parasztgazdaság teherviselő paraszt legénye volt, aki a juhokra vigyázott, 7 fivérével és 2 nővérével. Későbbi részben látható, nem olvasom föl, mert nagyon hosszú a történet, de a 17. részben azt látjuk, hogy amikor Saul harcban állt a filiszteusokkal szemben, akkor a 3 fivér, Isai már nem volt hadrafogható katonaember, idős volt már, tehát Dávid apja otthon volt, de elküldte 3 fiát. Tehát van egy olyan apja Dávidnak, aki kötelességtudó, halálba, harcba küldi fiait, hogy vállalják a társadalmi kötelezettségeket. Láthatjuk, hogy ez példát is adhatott Dávidnak a felelősségvállalásban, mert amikor rábízta a nyáját az apja, és dolga volt, mert a fiai után ment, a bátyai után, akkor ő is rábízta másra. Tehát a felelősségvállalás, a kötelezettségek, legyen az családi vagy társadalmi, azokat Isai apja egy az egyben megvalósította, felvállalta, bevállalta, még ha a saját gyereke életét is kellett kockáztatni, és ez Dávidnál is megjelent, mint egy erény, egy ellenvonás. De azt is látjuk, hogy Dávidot apja a kemény fizikai munkára való fogás mellett engedte, hogy kreatívkodjon. Tudjuk ugye, hogy Dávid zenészember volt, és azt is tudtuk, hogy bizonyára eljárt jó pár helyre haknézni a fiatal Dávid, mert Saulnak valaki úgy ajánlva, hogy hallottam egy nagyon jó zenészt az Isai házából. Tehát biztos, hogy egy közismert, landpengető ember volt, és biztos, hogy jó zenész, hát ahhoz pedig idő kellett, hogy kigyakorolja, gondolom. Tehát ha egybevetjük az ész alapján, vagy az eddig elmondottak alapján, akkor egy nagyon egészséges családkép volt az Isai családja. Egy nagyon kemény és jól működő gazdasági háttér mellett a társadalmi kötelezettségeket felvállaló gyerekekkel. És még egy dolgot itt a családi fészekből egyet hadd emeljek ki, még ki felolvastam a 16-5-ben, miután Szetnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára, mármint Sámuel. Ez nem csak azt jelentett, amit akkoriban előírt a mózesi törvény, hogy a szentnek lenni a megszentelődés az a minimális követelményt jelentette, hogy tiszta felső ruházatot vettek föl. Tehát túl azon, hogy esetleg tiszta ruhában jelentek meg. Én úgy gondolom, hogy Sámuel prófétai lelkületében és felkent állapotában ez egy ilyen szellemi beugró lehetett arra a felkenés, arra a lakomára. Ugye addig nem is ültek le, míg meg nem jött Dávid. Tehát egy szellemi szintvizsgán átment a család, és itt azt helyezte Isten szívemre, hogy a legjobb alap lehet arra, hogy Isten kiválasszon téged egy feladatára, vagy a te családodat, hogy találjon szentnek családoddal együtt egy átlagos kedden, mondjuk, vagy csütörtök este. Rád bízhat, hanem is egy országot, de adott esetben egy betegeskedő, hirtelen lebetegedő rokont, közeli rokont, vagy egy hirtelen problémással váló tinédzsert, hogy a barátja légy. Ezer számos eset lehet a családban, ami előfordulhat, megoldandó feladatként. Szóval légy készen családoddal együtt egy átlagos kedden, csütörtökön, hogy amikor Isten meglátogat valami feladattal, akkor azt mondja, hogy itt megvannak a teherbíró egyének, ahhoz, hogy elvigyék ezt a feladatot, ezt a balhét. Rátérünk a fészekrakó Dávidra. Ez az 1 Sámuel 18-25 környékén. Leírja az, igen, nem olvasom föl, de a lényeg az, hogy itt van az, hogy Saul milyen feltételt szab Dávidnak, hogy milyen mátka pénzt hozzon neki. Tudjuk azt, hogy ezzel a enyhén szólva is egy öngyilkossági kísérletbe próbáltak küldeni Dávidot. Tehát ha megkérdeztük volna az ifjú férje Dávidot, hogy na, mégis milyen a család, esetleg elment Betlehembe egy érettségi találkozóra, ott a pásztorképzőbe, akkor megkérdezték, na és hallom, a király az apósod, mesél már róla. És akkor lehet, hogy Dávid ilyesmit mondott, hogy hát apósom depressziós romai idején életemre tör. De ez nálunk rendszeresen előfordul. Hát tudod, emlékszem, mikor lánya kezét megkértem, és ahhoz, hogy megkapja a mátkapénz gyanánt, a biztos halálba küldött, de azt is túléltem, megoldottam. És tudjátok, talán életében, ha egyszer szólított gyengét hangom fiamnak. Ez is akkor volt, mikor szokás szerint engem üldözött, de aztán megkíméltem az életét. Tehát ez egy horror. Tehát egy ilyen apóst nemhogy magamnak, de senkinek nem kíván az ember. Forsyth szagában, vagy Dallasban se olvastunk azért ennyire kőkemény rokoni hevületet, meg érzelmeket. De tudjátok, az ige leírja a több helyen is utána, hogy mindezek ellenére Dávid tiszteli apósát, amikor meghal, önkezével vetett véget Saul az életének, halálakon megsiratja, és a Saul életben maradt, mozgáskorlátozott utódjáról gondoskodik anyagilag is. Nagyon fontos momentum, 1 Samuel 18-28-ban azt írja az ige. Saul azonban látta és tudta, hogy az Úr Dáviddal van, és Mikál, Saul lánya szereti őt. Én is elgondolkodtam, hogy mit lát az a rokon, akit bár szeretek, de ön enyhén szólva is nem viszonozza. Milyen reakciókat lát rajtam. Dávid kőkeményen állta a stresszt, a gyűlöletet, az üldöztetést, a halálos fenyegetettséget. Miért tudta állni? Mert Isten lelke töltötte be, is olvassuk, vagy felolvastunk, hogy amikor megkente Sámuel királyá, akkor Isten lelke töltötte be. Erre volt képes, hogy egy ilyen viszonya legyen afelé, a rokon felé, aki legproblémásabb. Nem tudom, ha behelyettesítenéd egy olyan rokonod nevét, aki most bevillan, akár közeli, akár távoli, vagy barát, vagy kollega. És oda teszed, hogy ez az XY azonban látta és tudta, hogy az Úr velem van, és a szeretteim, rokonaim szeretnek ők, és én is őt. Tehát, hogy nincsen hatással az a nagyfokú gyűlölet rám, és ezáltal az én kapcsolataimban, rokonságomban, ami adott esetben akár meg is mérgezhetné ezt az egész történet. Tehát ez egy rendkívül pozitív példa Dávid család alapításában. Mondok egy-két negatívumot, nem lehet megkerülni. Több Zsoltár is erről szól, ami a negatívum. A legszörnyűbb, legmocskosabb családon belüli esetek történtek meg Dávidnál, és írja le az ige. A 2 Sámuel 11-12. Részek beszélik el a bűnbeesését Bécsabéval. Nem olvasom el, talán többnyire közismert, ha nem, akkor ezen a helyen el tudjátok olvasni. Tömören Dávid nem állt a helyén, nem a csatamezőn harcolt a hadsereg élén, hanem otthon lazított, voltak jó dublőrei, harcvezett legények, őket küldte harcban, lazított, kísértés jött, elbukott annak rendje módja szerint bűnbeesett, következményeket pedig el kellett szenvednie. Hiába vette el feleségül Bécsabét, a született gyermek meghalt, de a bűnbánatát elolvashatjuk az 51. Zsoltárban, ez erről szól. Aztán egy másik negatívum Dávid családi életéből. Hiába részesítette a fiait, a királyfiakat elit oktatásban, erről is szól az igen, hogy külön nevelőjük volt, meg írás tudó volt a háznál. Tehát az akkori viszonylag az óriási dolognak számított. Ez nem volt garancia későbbi apa-fiú kapcsolatokra, fiai közül jó néhányan elárulták, szörnyű életutat jártak be, gondoljunk csak Absalomra, aki fellázadt ellene. Én azt látom az ígéből, hogy mivel Dávid megkímélte fiait bűnei következményeitől, pedig volt olyan, és tényleg a legdurvább férfertőző megerőszakolás is előfordult, amiben jobb, ha nem is gondolunk bele, de megtörtént az ige leírja, és nem volt velük következetes a büntetésben, a fejére nőttek és fellázadtak. Tehát ennek is volt következménye, amikor nem az ige és a mózesi törvények szerint, az általa ismert törvények szerint járt el a bűnök büntetésében. A családi bűneire mondta Nátán próféta Dávidnak az 1 Sámuel 12:11-ben. Ez is kőkemény. Ezt mondja az Úr, éppen saját házadból fogok bajt hozni rád. Hivatalában áll a király, és kap egy ilyen Isten üzenetet, és tudta, hogy ez így lesz. Kapott már ígéreteket, Istennel közvetlen hangban megszólító viszonyban volt Dávid, tudta, hogy ez be fog következni. Azt láttam meg Isten igéjéből, hogy Krisztus kereszt halála jött, a bűnök büntetését valakinek el kellett vinni, vagy egy élő embernek, például megkövezték, vagy pedig az őt helyettesítő áldozatnak. Dávid is szenvedte a bűnei következményét, családjaiban, utódjaiban, de élvezte az áldásokat ezer íziglen, mert emellett a átoknak fölfogható isteni kijelentés mellett volt egy olyan ígérete, hogy ezt a 1 Krónika 17 írja. Ki vagyok én, Uram? Így szól Dávid Istenhez. Ki vagyok én, Uram Istenem, és mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? Sőt, még ezt is keveselted, Istenem, és a távoli jövőre nézve is tettél ígéretet szolgált házának. Az egyre feljebb emelkedő ember alakját láttad bennem, Uram Istenem. És Isten igény ezt ígézeni neked, hogy Isten a te családodban, legproblémásabb rokonodban is meg tudja látni az egyre följebb emelkedő ember alakját. Van egy ilyen angol dal, nyers fordításban ez a lényege. Nem aki voltam, hanem aki lehet belőlem, ezt látja meg a kegyelem. Tehát Istennek ez az alaphozzáállása feléd is. Pozitív jövőkép. Végül Dávid a fészekrakó, mikor megöregedett az öreg király Dávid, visszatekintetett 40 évnyi uralkodásra, 30 évesen kezdte a műszakot, 40 évig lehúzta, 7 év Hebronban, 33 év Jeruzsálemben, nagyon sok felesége volt, és ilyen szöveg is van az igében, hogy másodrendű feleséget is szerzett sokat. Ez nem tudom, mit jelent. Kipróbálni nem fogom, nem tudom. De volt egy ilyen státusz, hogy másodrendű feleség. Annak idején családi törzsi alapon szerveződő ilyen patriarchális rendszer volt, és Dávidnak feladata volt ezáltal a sok feleség és gyermek által, dinasztia alapítás. Tehát alapított egy dinasztiát, nagyon sok fiú, férfi gyermekkel, akik át a hadsereg törzsét is alkották adott esetben. Áldott volt, és egy ilyen Grace Channel-t villantok itt fel a végén, ezt a nagybátyámtól hallottam, nem én találtam ki, de ilyen kegyelem vonalnak, kegyelem csatornának mondják egy családon belül. Ha megnézed generációkon át, hogy Isten hogyan munkálkodott apáról, fiúra, fiúról, unokára, tehát ilyen generációkon átívelő kegyelmi vonalat értünk alatta. Dávidnál, a dédanyjánál elkezdődött Ruth. Ruthnak hívták, ismeritek, van róla Ruth könyve, és egy engedelmes asszony volt, és bekerülhetett az Úr Jézus családfájába. Dávid leszármazottja ugye az Úr Jézus. Máté első könyvében le van írva a család, ha érdekel benneteket, lenyomozhatjátok. Azt láthatjuk még, és még ezzel szeretném befejezni, hogy Dávid túl a hatalmán, túl a pompázatos harci zsákmányokon szellemi örökséget hagyott Salamonra. Ezt írja 1 Krónika 16:43-ban. Illetve később, bocsánat. Fiamnak, Salamonnak pedig add meg, hogy teljes szívvel tartsa meg parancsolataidat, intelmeidet és rendelkezéseidet. Vigye véghez mindazt, és építse föl azt a várat, amit én előkészítettem. Ez a átadás átvétel, királyi átadás átvétel Isten tisztelete alatt történt, amikor Salamon elfoglalta Dávid helyét, a fia. Egyébként attól az asszonytól született fia, akit Bécsabének hívtak. Dávid megbánta a bűnét az 51. Zsoltárba, Isten helyreállította, adott neki új fiat ugyanattól az asszonytól, és ő lett az utódja. Egy záró momentum, 1 Krónika 16:43-ban azt írja le az ige, amikor a szövetség ládát Jeruzsálembe vitték, és hatalmas fesztivál volt, az addig legfárasztóbb istentisztelet Dávid számára, helyreállította különböző szolgálati rendeket, nem tudom hány műszakot húzott le alatta, de megtörtént ez az istentisztelet, ahol Dávid papként szolgált, azután hazament az egész nép, Dávid is hazament, hogy megáldja háza népét. Nem hazament beájulni a paplan közé, hogy gyerekek, megcsináltam, tiszteljetek, de most 2 napig ne szóljatok, túl vagyok egy durva műszakon. Hazament és szolgált családja felé megáldotta. Azt kívánom neked is, rendszeresen táplálj családodba, dicsőítéssel, imával a szellemi örökséget. Ne a jelenlegi szellemi állapotod esetleges eredménytelenségek eserítsen el. Dávid sem láthatta a megépítendő hatalmas templomot, azt a fiának kellett véghez vinni, hanem dolgozz a lehetőségen, hogy gyermekeidben kiteljesedhessen Isten munkája. Ez kegyelem, garancia nélkül, nincs rá 3 év jótállás, mint egy jobb LCD tévére. Ez vagy így lesz, vagy nem, Isten kegyelméből, de dolgozz rajta. Nagyon sok áldást látok én is a felmenőimen, és csak kegyelemből izgulok Jankáért és Borkáért, hogy náluk is ez működjön. És hogyha még belefér az időben, az ígért médiaklip, 3 perc, Dávid utódját szeretném nektek bemutatni. Nagyon sok zsoltát szeretett Dávid, a 150-ből 73-at tulajdonítanak neki. Nagyon sokan, nagyon sok zsoltát földolgoztak. Most lássunk egy olyan valakit, akit a YouTube-on találtam. Nem egy mai szerzemény, nem egy mai tyúk, bocsánat a kifejezésről, de majd látjátok. És hát ő is Isten dicsőíti, kicsit így felidézve a dávidi hangulatot. Lehet, hogy mondjuk ő ezen majd csodálkozik a mennyben, de biztos, hogy tapsolna rá.